29. Vasárnap. A 9. nap. Reggel 6. Olson megállt a szállodánál, és így szólt. Hívjanak, ha jöhetek temetni. Lucas megígérte. Miután beszálltak Lucas kocsijába, Del így szólt. Még mindig azt mondom, hogy ő is benne van. Nem, nincs itt konspiráció, Del. Egyszerű, hülye, drogos gyilkosság. Meg egy bolond. És szerinted hol van Scott? Itt valahol, mondta Lucas. A pokol elővárosában? Ahogy mondod. Giles kertjében két rendőr örködött. Nagyjából 5 percenként elmegy egy kocsi, mondta egyikük. Kinsleyeknél egy kicsit nagyobb a forgalom, de amúgy tök unalom az egész. Akkor jó. Olyan halkan mentek be a házba, amennyire csak tudtak. Az előtérben egy rendőr ült, és egy tévét nézett a padlón. Nem akartuk, hogy az ablakban látszon a tévé villódzása, mondta. Giles alszik? Igen. Hol az őrség külső határa? 2 háztömb minden irányban, minden utcán van valaki. Ha jön, csak ejtőernyővel juthat be. Attól félek, hogy ha jön, nem kíméli magát, mondta Lucas. Van nála egy sörétes ismétlőpuska. Alig várom, hogy jöjjön végre, mondta a zsaru. Az agyamat is elunom. Mikor újra a kocsiban ültek, Lucas így szólt. Felmennék Kinsleyhez is, ha nem bánod. 10 perc alatt körbenézünk. Felőlem. 2 háztömnyire Giles házától a kereszteződésben egy autó egy pillanatra megtorpant, majd lassan ment át a túloldalra. Ezt a régi verdet, mondtad el. Ja. Lucas átkelt a kereszteződésen egyenesen előre, majd így szólt. Hoppá! Gyorsan megfordult, majd így szólt. Utána megyek, vegyél elő tollat, írd fel a rendszámot, és kérd le a központból. Visszaértek a kereszteződéshez, az öreg, lassan guruló GTO már egy háztömnyivel előttük járt. Lucas utána hajtott. A GTO megállt egy stopptáblánál, a sofőr bizonytalannak tűnt az úti célját illetően, 2 irányba is körbenézett. Lucas mögé állt, és megvilágította a rendszámot. Del így szólt. Megvan. Gyorsan telefonálj, most azonnal tudni akarom, hogy kié ez a kocsi. De micsoda? Emlékszel, amikor bementünk Olsonék szobájába a szállodában, és lekértük Lynn Olson autóinak adatait? Egy Volvo-ja volt, egy Explorer-e és egy régi GTO-ja. Fogadok, hogy ez a fasz Scott az ő GTO-jukat hozta el. Hány GTO mászkál reggel 6-kor? Del ekkor már a számot nyomkodta a mobilján. Gyorsan beolvasta a kezére írt rendszámot. A GTO egyenesen előre folytatta az útját. Lucas balra fordult, csinált egy újabb U-fordulót, lekapcsolta a fényeket és a háztömb végéhez óvakodott. A GTO balra fordult a következő sarkon. Lucas gyorsan befordult, rálépett a gázra, villámgyorsan a háztömb végére rohant, majd a fékbe taposott és óvatosan gurult a sarokig. A GTO a háztömb közepénél járt. A tömb végén megállt, majd jobbra fordult. Csak gurul össze-vissza, mondta Lucas. Biztos, hogy ő lesz az. Del a telefonjára figyelt. Értem, Lucasra nézett, ő az. Hívj ide mindenkit, mindenki az utcára. Óvatosan küldték a járőrkocsikat a GTO után, megpróbáltak nem látszani. A GTO vezetője nagyjából 5 perc macskaegér játék után ébredt rá, hogy követik. Lucas újra egy háztömb végéhez óvakodott, és látta, hogy a GTO már fordul be a következő sarkon, és amikor ahhoz a sarokhoz óvakodott, a GTO már 2 tömnyire volt, és gyorsított. Na, francba, biztos meglátott, mondta Lucas. Rálépett a gázra, a Porsche kiperdült a sarkon, majd repült a másik autó után a keskeny utcán. Lekapcsolt lámpákkal ez már túl gyors volt, egy esetleges gyalogos nem látta volna őket. Lucas felkapcsolta a kocsi világítását, és teljes gázzal a GTO után indult, ami egy stop táblát semmibe véve eltűnt a szemük elől. Del utcaneveket kiabált a telefonba. Befordultak a sarkon, és látták, hogy a GTO már egy lámpánál fordul. Nyugatra a Léken! Kiabálta Del. A Lék utcán tart nyugatra! Egy pillanatra el kellett hallgatnia, mert mindkét kézzel megkapaszkodott, ahogy Lucas visszakapcsolt és felbőgött a motor. Sodródva fordultak be a kereszteződésben, Lucas elkezdett felkapcsolni, Dell pedig folytatta a kiabálást a telefonjába. A 15. utcánál jár. A 14. A 13. A 12. Hol van mindenki? Mögöttünk, válaszolta Lucas. A tükörben látta a villogó fényeket. A saját villogóját most nem volt idő kitenni, eszébe sem jutott. Aztán Dell így kiáltott. Megfordul az autópálya alatt! Ha felmegy a pályára, elkaptuk, mondta Lucas. Ez egy betonvájú. Dell újra megkapaszkodotta, hogy Lucas kanyarodott. Valamivel közelebb értek a GTO-hoz, ami most már alig pár száz méterrel vezetett. A sofőr elpent egy újabb piroson, ahol Lucas kénytelen volt lassítani, így ismét lemaradtak egy kicsit. Aztán a GTO felment az autópálya felhajtójára, és eltűnt a szemük elől. Lucas keményen utána indult, meglátta, hogy ráfordul a pályára, és tovább gyorsított. Dell annyi időre hagyta abba a kiabálást a telefonjába, hogy megkérdezze. És mit csinálunk, ha utolértük? Még nem tudom, mondta Lucas. Talán nem megyünk mellé. Hát nem is lenne jó ötlet, mondta Dell. Ha csak nincs neked is egy sörétesed valahol. Ráállunk és toljuk, mondta Lucas. Vagy elunja, vagy bekerítjük valahol. Az úton még 4-5 autó volt rajtuk kívül. Nagyjából 1 óra volt hátra a reggeli csúcsforgalomig. 15 másodperc után a Porsche-val 200 méterre maga mögött a GTO bevágott egy lassabban haladó Ford előtt, és a leállósávra húzott. A levegő azonnal megtelt törmelékkel. A Porsche csomagtartó tetejéről egy kis kő pattant le. Lucas felhördült és morogva megszólalt. Ezért különsek belőlek! Balra húzódott, a GTO még 10 másodpercig haladt a leálló sávon, majd hirtelen kivágódott egy kijáraton. De ennek épp annyi ideje volt, hogy kimondja Jézus, miközben Lucas 3 sávot váltva rávágott a lejáróra. A GTO láthatóan túl gyorsan ment ahhoz, hogy be tudja venni a kanyart. A sofőr megpróbálkozott ugyan a kanyarodással, de a nagy autó kisodródott, megpattant egy buszmegálló járda szigetén, és oldalvást egy Amoco benzinkút egyik kútjának sodródott. Lucas beletaposott a fékbe, és behúzta a kéziféket is. A buszmegálló padjának egy darabja alig pár centire repült el az autó mellett, ami végül megállt. Lucas látta, hogy egy férfi hosszú puskával a kezében kiugrik a GTO roncsaiból, és futva a benzinkút épülete felé indul. Látták, ahogy a férfi egy nőre szegezi a fegyverét, aki a feje fölé emelte a kezét. De a fegyveres valaki másnak ordítozhatott, mert 1 perc múlva egy eladó nyitotta ki a fülke ajtaját. A fegyveres bement a fülkébe, és belögdöste a nőt is. 10 percen belül ott volt a szolgálatban lévő Minneapolis-i rendőrök fele. Lucas telefonon tárgyalt a fülkében lévő férfival. Tudjuk, hogy kicsoda maga Scott úr? Könnyedén kijöhet? Gondolom, nem akarja, hogy akár magának, akár azoknak az ártatlan embereknek bajuk essen. Magának nem ez a célja.
Nem akarok beszélni magával,
válaszolta Scott. Úgy gondoljuk, hogy jobb volna folytatni a kommunikációt, mondta Lucas.
Egy tárgyaló partnert akarok.
Lucas a telefonra nézett, mint aki rosszul hall. Te jól hallott. Ahogy gondolja, Scott úr. Elkezdődtek a tárgyalások, nem sokkal reggel 7 előtt. Mivel Scott egy nő, Eli miatt vált álmok futóvá, ezért azt gondolták, hogy először egy női közvetítővel próbálkoznak. Úgy tűnt, minden rendben lesz. A közvetítő és Scott barátságos beszélgetésbe merültek, aztán Scott előadta a követeléseit, egy Northwest Airlines gépet a reptérre, elég üzemanyaggal, hogy eljuthasson Kúbába, vagy elkezdi megölni a túszait. Ó, Jézusom, mondta Lucas. Oda ment, hogy közelebbről is megnézze a Porsche fényezését. A híradós kocsik 7 óra 10 körül kezdtek el gyülekezni, a Rosemary 7:12-re futott be, Lester 2 másodperccel lemaradva követte. Ő az ember? Kérdezte Lester a benzinkút felé pillantva. Igen, ő az, mondta Lucas. Amúgy a Yard jön nekem némi pénzzel a fényezésre. És hogyan fogjuk kiszedni onnan? Kérdezte Rosemary. Nem tudom, mondta Lucas. Egy golyóálló üveg mögött van összezárva 2 tusszal, kb. 600 doboz kólával, 2 mázsa chipszel és dobozos sütivel, Vagy 1000 dollárnyi cigarettával és egy tévével. Jó, hétvégi programnak hangzik, mondta Lester. Amíg nem kezdi el lelövöldözni a túszokat, mondta Rosemary. Ránézett a sorban parkoló közvetítőkocsikra. Maga szerint ennél nagyobb nyilvánosságot kaphatna az akció? Nem tudom, talán az oroszok és a kínaiak most nem ezt nézik. De mindenki más igen, válaszolt Lucas. A közvetítő izzott. A monitoron Scott ezt mondta.
Tudom, hogy mi a taktika. Megpróbálja lassítani a dolgokat. Velem nem fog bejönni. Vagy 20-szor láttam már ugyanezt, tudom, hogy az a dolga, hogy húzza az időt. Viszont tudom, hogy naponta több gép indul Los Angelesbe, vagy San Franciscóba és Hawaii-ra. Bármelyik megteszi Kubába. Nem kell a sóder arról, hogy át kell programozni a gépeket, vagy üzemanyagot kell vételezni. Elég, ha elvisznek a reptérre és felengednek egy gépre, különben meg kell ölnöm ezt a nőt.
Azt hiszem, baj van, mondta a közvetítő Rosemary-nek. Dell, aki Lucas mellett állt, így szólt. Nem is kicsi. Ezt nézd meg. Giles Corbo közeledett feléjük néhány boldogtalan rendőr kíséretében. Egy rendőr megpróbálta megállítani, de a lány Lucasra mutatott, aki így szólt. Ajjaj. Majd intett, hogy engedjék be a lányt. Ő az? Kérdezte Giles. Tetőtől talpig fekete ruhát viselt, fekete gyapjú kabátot, fekete nadrágot, csizmát, a fülében pedig kicsi fekete gyöngyöket. Gyönyörű volt. Ő az. Brant Riverből jött, úgy hívják, hogy...
Scott. Mondták a srácok. Martin Scott. És hogy akarjátok kihozni?
A közvetítő így szólt. Mindjárt mond egy határidőt, és nem volnék meglepve, ha be is tartaná. Szerintem nem csak a túszokat ölné meg, de magát is hajlandó volna.
Szerintem nem öngyilkos típus, mondta Lucas.
Egyszerűen csak bolond. Az eddigi gyilkosságoknál megpróbált nem hagyni nyomot. Szerintem nem akarta, hogy elkapjuk.
Hát, igen, talán. Másrészt viszont tényleg lehet, hogy kinyírja a nőt, mondta a közvetítő.
Rosemary szólalt meg.
Mit csinálunk?
Kitalálunk valamit, ahogy a reptér felé vihetjük. Aztán leszedjük egy mesterlövésszel, szólt Lucas.
Rosemary Lesterre nézett. Hol van az az iowai gyerek?
Az iowai gyerek volt a kapitányság mesterlövésze.
Erre tart.
Hát, hadd álljon be. Hát, ha lesz egy tiszta lövése.
Rosemary a közvetítőre nézett.
Kell még egy kis idő. Kérdezze meg, hogy hogyan akar eljutni a reptérre.
Ajjaj, mondta Lucas.
Mi az?
Nem tudom. Nézze meg ezt a gyülekezetet. Intett a közvetítő kocsik felé, amiből már 8 vagy 9 parkolt egymás mögött. Fent a levegőben 4 helikopter keringett.
Hát ez van, mondta Rosemary. A közvetítőre pillantott. Kérdezze meg, hogyan gondolta?
Ahogy a közvetítő beszélni kezdett, megérkezett a polgármester. A benzinkútra nézett, majd Lucasra.
Hogy fogjuk onnan kiszedni?
Ajjaj, mondta Lucas.
Abba hagyná, szólt Rosemary.
Beszélhetnék vele? Csak egy percre. A közvetítő Lucasra nézett, és így szólt.
De már kezd megbízni bennem.
A francokat, hiszen ő előbb lép, mint mi, mondta Lucas. Maga megbízik benne, de ő nem bízik meg magában.
Rosemary a polgármesterre nézett, aki megvonta a vállát.
Én nem értek ehhez, mondta.
Na gyerünk, mondta Rosemary.
Lucas átvette a telefont.
Lucas Davenport vagyok. Én mentem utánad a Porséval. Tönkretetted a fényezést.
Szar ügy. Mit akarsz?
Oda szeretnék menni az ajtóhoz, és 4 szem közt szeretnék beszélni veled úgy, hogy ne hallja itt mindenki. Ott vagy a golyóálló üveg mögött, nem árthatunk egymásnak, és nálad vannak a túszok. Csak szeretnék pár szót beszélgetni 4 szem közt.
Miről?
A tévéről.
Micsoda?
Erről a rengeteg tévésről itt. Adj 2 percet. Nem megyek be, csak a fejem dugom be az ajtón.
1 perc csend után.
De ha ez valami trükk, megölöm a nőt.
Nem trükk, csak unom a szarakodást.
Lucas széttárt karokkal ment a benzinkúthoz, megállt az ajtónál, lassan benyitott és behajolt a résen.
Hogy vagy? Mi van? Haverkodunk?
Nem, csak nem szeretném, ha bárki meghalna.
Különösen én nem. Mit akarsz?
Pár dolgot megbeszélni. Először is, szerintem ne menj Kubába. Tudod, mi történne ott veled?
Börtönbe zárnának.
Örökre.
Az utolsó ember, aki oda térített gépet 1972-ben, örökre eltűnt. Lehet, hogy komcsik, de nem szeretik a bűnözőket. Bedugnak egy mocskos pincébe, tele patkánnyal, és pár év alatt olyan leszel, mint Monte Cristo grófja. A Stillwater börtön valóságos üdülő egy ilyen kubai börtönhöz képest. Talán mégis megkockáztatom, mondta Scott. Próbál keménykedni, gondolta Lucas. Tisztán látta Scottot az üveg mögött. Szalmasárga haj, tészta arc, műanyag keretes szemüveg és a kólás overall. Figyelj csak, látod azt a sok kamerát odakint? Mi lenne, ha oda mennék az egyik kamerához, és elintézném, hogy elmondhasd a világnak, hogy mit tettél Eliért? Aztán hagyjuk a francba ezt az egész Kuba hülyeséget, meg az ártatlanok gyilkolását élő adásban. Kijössz és elmeséled, mi történt. Lesznek ügyvédeid, meg minden. Nem lesz semmi bajod. Melyik csatorna? Kérdezte Scott. Ez az, gondolta Lucas. És így szólt. Amelyiket csak akarod. Én a 29-es csatornát ajánlanám, mert ők egyenesen a Foxnak dolgoznak, és ott van a legjobb hírszerkesztőség. Ahogy azt gondolom, tudod is. Nem. Nem kell a Fox fassága. Hármas csatorna. Az CBS, igaz? Kérdezte Scott. Igen. Hadd beszéljek valakivel a hármas csatornától, hogy mit mondanak, mondta Scott. Lucas visszasétált a rendőrök vonalai mögé. Mi történt? Kérdezte Rosemary. Beszélgettünk, mondta Lucas. Megyek, hozok neki egy kamerást. Úgy érezte, mintha térdigérő sáron át kéne gázolnia. Észrevette Ginger House-t a hármas csatornától a kameramannyával. Rámutatott és intett. A nő kérdőn magára mutatott, Lucas bólintott és így kiáltott. Hozza a kameramannyát is! A nő kocogva a kordon felé indult, a kameraman követte. A háttérben a többi riporter ordítozni kezdett, Lucas így szólt. Most már többel tartozik, mint amit valaha is meg tudna hálálni.
Nem értem.
Egész csinos, vörös hajú nő volt, keskeny orrán néhány szeplővel. Oda megyünk, a srác ad egy nyilatkozatot, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
Veszélyes?
Kérdezte a nő, kicsit vonakodónak tűnt. Nem hinném.
Tudod, mi a veszélyes, Ginger? Szólalt meg a kameraman. Az, ha erre nemet mondasz. Ugyanis akkor Istenemre mondom, visszamegyek a kocsihoz, előveszem a pisztolyom és fejbelőlek. Az egész világ minket fog figyelni. Sztárok vagyunk.
Vagy meghalunk, mondta a nő.
Egy második vonalbeli riporter vagy Minneapolisban. Annál már a halál is jobb, válaszolt a kameraman.
A nő egy pillanatig gondolkodott, majd így szólt.
Rendben mehet.
Miközben a kút felé sétáltak, így szólt Lucasnak.
Ugye nem kell leszopnom magát, vagy valami?
Hát, ez is része az egyességnek, mondta Lucas.
Majd elmondom, hogy mit csinálnék, a többit meg elintézi maga, jó?
Mondta a nő, megpróbálkozva egy édes mosolyal, de közben reszketett.
Mit mondok neki?
Csak a szokásos kliséket, mondta Lucas. Lucas kinyitotta az ajtót, és így szólt. Ginger House van itt a hármas csatornától. A kameraman Scottra közelített. Ginger megszólalt.
Be kéne mennem, hogy bemutassam. Nincs nálam semmilyen fegyver.
Ajánlom, hogy ne trükk legyen, mondta Scott. Van itt egy tévé, és a hármas csatornát nézzük rajta.
Biccentett a kisképernyős tévére a fülkében.
Ha túl ideges vagyok bármilyen trükkhöz, mondta Ginger, immár szilárd hangon.
Belépett az ajtón, majd a kamera felé fordult, a háttérben Scott-tal a golyó álló üveg mögött. A kameraman ráfókuszált, majd suttogva így szólt.
Adásban vagy.
Ginger beszélni kezdett.
Ginger House vagyok, az I-35V-n egy Amoco benzinkultnál állok Minneapolisban, ahol jelenleg Martin Scott úr két túszt tart fogva. Scott urat több gyilkossággal is gyanúsítja a Minneapolis-i rendőrség. A gyilkosságok Ellie Mason múlt heti meggyilkolására válaszul történtek. Scott úr beleegyezett, hogy exkluzív interjút ad a hármas csatorna Jó reggelt műsorának. Hogy van, Scott úr? Fordult a nő mosolyogva Scott felé, aki visszamosolygott rá, és így szólt.
Hát, Ginger, látja, kicsi elfoglalt vagyok ma reggel.
Jézusom, matyogta Lucas magában. Megfordult és kinézett az egyre nagyobb tömegre. Még itt is hallatszott a többi tévés ordítozása.
Jézusom,
10 percet tartott a beszélgetés, Scott nem is volt rossz, gondolta Lucas. Világos szavakkal magyarázta el a gyilkosságokat, és nyomós érveket hozott fel mellettük. Plain hasznot húzott Ellie halálából, hiszen mindenhova eladta a lány meztelen képeit, még aznap este, hogy megölték. A szülei vitték be a drogos és szexuálisan abberált világba. Spooner meg, mert ugye megölte. Az interjú végén Ginger megkérdezte. Feltetnék egy kérdést a túszoknak is? Persze, csak nyugodtan. A nőt Melodynak hívták.
Egész jól bánt velünk, jobban, mint vártam. Mr. Scott úriember volt,
mondta Melody, aki idegen kiejtéssel beszélt. A másik túsz egy sötét hajú fiatal férfi, Ralph, így szólt.
Csak szeretnék minél előbb túl lenni rajta. Délelőtt órám lesz, és zárt helyit írunk.
Ahogy Ginger és a kameraman visszaindult a benzinkúton át a rendőrkordon felé, a sajtó ordítozása, mintha felerősödött volna. Lucas behajolt az ajtón.
Hát, megvolt az adás. Mostantól, ha megölsz még valakit, mindenki azt fogja gondolni, hogy hazudoztál a tévében.
Gondolkodom, mondta Lucas.
Melody így szólt Lucasnak.
Kérem, juttasson ki innen.
És Scottnak?
Kérem, engedjen el.
Még nem tehetem, mondta Scott. Lucasra nézett. Ennél többnek is kell lennie.
Ennyi, Martin, mondta Lucas, intett a tömeg és a kamerák felé. Most beszéltél az egész világnak?
Nem tudom, mondta Scott. Kéne még valami.
Lucas sóhajtott, körbenézett, majd így szólt.
Na rendben, talán van még valami.
Micsoda?
Mindjárt visszajövök.
Visszakocogott a többiekhez, Rosemary fogadta.
Mi van?
Közeledünk. Olyan, mint kihúzni egy csigát a csigaházból.
Meglátta Giles-t és hozzá sietett.
Meg szeretnélek kérni egy szívességre.
Együtt mentek vissza a benzinkúthoz, és Giles így szólt.
Mindjárt bepisilek.
Az jó, mondta Lucas.
Kb. 5 milliárd ember néz most a tévében.
Szórakoztató ipar.
Lucas újra behajolt az ajtón.
Scott úr, bizonyára ismeri a hölgyet.
Megpróbálta megölni.
Most szeretne bocsánatot kérni öntől azokért a rossz dolgokért, amit Ellie-vel tett, és cserébe szeretné, ha ön bocsánatot kérne tőle, emiért megölte a bátyját, akit nagyon szeretett.
Giles belépett az ajtón belülre. Lucas figyelmeztette, hogy maradjon közel a kijárathoz, hogy gyorsan ki tudjon ugrani, ha Scott megőrül.
Amíg bent van az üveg mögött, nem lehet nagy bajod.
A lány elkezdte a mondani valóját.
Scott úr, őszintén sajnálom.
Szinte tökéletesen csinálja, gondolta Lucas. Meretten nézi Scottot, és engedi, hogy bámulja.
Nehéz gyerekkorom volt, nézze meg a forradásaimat,
mondta Giles, és megérintette az arcát.
Egy autóbalesetben szereztem.
Pár percet beszélgettek, majd Scott megrázta a fejét, mintha szédülne.
Szóval ezt kapom? Kérdezte Lucastól.
A következőt kapod, válaszolt Lucas.
Visszamegyünk a kordon mögé, és hozok még egy általad kiválasztott kamerát. Te kiszeded az összes patront a puskádból, és lefekteted a fegyvert a fal tövébe. Aztán kinyitod a fülkét, és megadod magad Giles-nek. A világ legnagyobb közönsége előtt, és aztán együtt átsétálunk a parkolón, és téged őrizetbe veszünk. Már várni fog az ügyvéd.
Melyik csatorna?
A hármas.
Szeretnéd Gingert megint? Kérdezte Lucas.
Nem. Jó volt, de túl simulékony.
Nem volt elég kemény.
Mi lenne, ha... szerinted?
Hatos?
Van egy nő a hatosnál, egy igazi visszafogott szépség, ha érted, mire célzok.
De csak nem Ellenre gondolsz?
De, Ellen.
Hívjam, Martin.
Scott egy hosszú pillanatig gondolkodott, majd így szólt.
Rendben, legyen Ellen.
Lucas visszament, és Ellen Goodricknek intett, aki futva indult felé, a tömegből maga után rángatva a kamerát.
Lucas, mit mondhatnék? Mit csinálunk?
Megadjuk magunkat.
Úristen, de...
Lucas arra gondolt, hogy a nő mindjárt elsírja magát, annyira hálás, de végül is nem így történt.
Na menjünk, mondta Lucas.
A megadás simán ment, legalábbis egy darabig, gondolta Lucas. Giles fogalmazott egy nyilatkozatot, hivatalosan bocsánatot kért, mind azért a rosszért, amit Ellie ellen elkövetett.
Scott bocsánatot kért a gyilkosságokért, azt mondta, hogy mégis úgy gondolja, hogy szükségesek voltak, de Jael nagylelkű gesztusa azért kárpótolta valamennyire. Aztán a tévékamera előtt Scott addig rángatta a fegyvere továbbítóját, amíg minden patron kipördült belőle, majd így szólt. Ezennel megadom magam Jael Corbónak, aki egy bátor nő. És ezzel Scott kinyújtotta a karját és a padlóra ejtette a fegyverét. Majd kinyitotta a fülke ajtaját, amire Ralph, a férfi túsz felüvöltött. Te faszopó! És a hordozható tévével tiszta erőből pofán vágta a meglepette megforduló Scottot. Scott úgy dőlt el, mintha egy meteorit találta volna kupán. Lucas felkiáltott. Hé! Hey! És megpróbálta kinyitni az ajtót, de ekkor Melody kezdte el rugdosni a földön heverő férfit azzal, hogy a kurva anyád! Immár egyértelmű mexikói kiejtéssel majd felkapott egy teli fémkanna Piroli motorolajat, és elkezdte ütni-verni Scott hátát és tarkóját, akinek ettől egy darabon levált a fejbőre. Scott felnyomta magát és megpróbált felállni, miközben zuhogtak rá az ütések. Jael már ott állt. Lucas megpróbált eljutni a lány mellett, de Jael felsikoltott.
Megölted a bátyámat, te rohadt állat!
A több sebből vérző kába Scott felnézett, de már csak Jael csizmájának az orrát látta egészen közelről. A rúgástól Scott ismét kidőlt. A kamerás is közel nyomult. Lucas félreállította Jaelt, és megpróbált eljutni a sötét hajú fiatalemberhez, aki még mindig ütötte-verte Scott testét a hordozható tévé maradványaival. Lucas megfogta a férfit az ingénél, felemelte, és a kameramanhoz vágta. A kameraman Ralph és Ellen Goodrick egy nagy kupacba landoltak. Melody hirtelen felsikoltott és kirohant a fülkéből. Egy pillanatra vérző Scott és Lucas ott álltak ketten a fülkében. Scott megpróbált felállni. Lucas suttogva így szólt.
Marciért, te szemétláda!
És tiszta erőből orrba vágta. Elégedetten hallotta meg a törőcsont jellegzetes zaját. Scott eldőlt és úgy maradt. A polgármester egy óra múlva megjegyezte.
Szerintem nem is ment rosszul. Mindent összevéve.